Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Zofóniás könyve 3. fejezetében, a 8-tól a 10. versig. A következőképpen. Azért várjatok rám, így szól az Úr, arra a napra, amikor előlépek, mint vádló. Mert úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a népeket, egybegyűjtöm az országokat, és kiöntöm rájuk bosszús haragomat, haragom egész hevét. Bizony felindulásomnak tüze pusztítja majd az egész földet. Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. Etiópia folyamain túlról nekem hoznak áldozatot imádóim, szétszóródott népem. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az egyház által megjelölt 8.-9. vers rövid ige szakaszának az elsöprő többségét a 8. vers igencsak fenyegető szavai teszik ki. Kell is bizonyos értelemben, hogy hosszú legyen ez a szakasz, mert egy érdekessége alakilag ennek a versnek, hát a magyarázók, a kutatók azt mondják, hogy ez az egyetlen vers az Ószövetség héber szövegében, a 8. vers, amelyben az ABC-jük minden betűje megtalálható. De visszatérve a komor szavak hangulatára, azt talán még el tudja képzelni a mai ember, hogy hát régen, az ókor vagy a középkor idejében ezek megkérdőjelezhetetlen szavak voltak, amelyek éppen a megkérdőjelezhetetlenség miatt félelmet keltenek az emberbe. Hát így tudjuk Luthert is, hogy hogy rettegett az igazságos Istentől, mert azt látta, hogy ő bűnösként nem állhat meg előtte. Nincs mentsége. Nincs, ami megszabadítsa az ítélettől. A modern embernek már nincsenek ilyen gondjai, hiszen a mai ember számára Isten igéje egyáltalán nem megkérdőjelezhetetlen szó, és éppen ezért nem is kelt félelmet. Mindezekből következik, hogy az Isten félelemmel együtt kiveszett a bűnbánat, a bűn ismerete is az emberekből. És ez olyan jól sikerült nekünk, hogy már messze vagyunk, réges-rég messze vagyunk attól, hogy a kisgyerekeknek kell megtanítani, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogy őnekik kell elmondani, hogy ha valami rosszat tesznek, akkor az valóban nem helyes, hogy az hiba, sőt bűn. Hát a nagygyerekekkel ugyanígy állunk, sőt a felnőttek körében is alaproblémaként jelentkezik manapság már. Megjelenik ez, ott mondjuk, hogy az iskolában sokszor a diák még csak nem is érti, hogy miért kapott rossz jegyet, holott a tudása nem érdemel jobbat. És folytatódik aztán ott, hogy a munkahelyen nem értik az emberek, hogy miért elégedetlenek a munkájukkal, és csak zsörtölődnek, és biztos csak pikkel rám a főnök, és sok mindent lehet mondani, holott valójában a teljesítményük igencsak gyenge. És bizonyára sorolhatnánk ezt a napjaink hétköznapi életének sokféle területéről, a családon belül is talán megérezzük ezt, ha ott nincs is ilyenfajta értékelés, mint egy munkahelyen vagy iskolában. Ha pedig netán valahol aztán végképp kikerülhetetlenné válik a bűneink lelepleződése, és nyilvánvaló, hogy itt valami vétek van, és nem lehet már mismásolással és egyébbel kibújni alóla, hát akkor is van még egy csoda fegyverünk, mert hát a másik bűnét azt mindig nagyobbnak érezzük. Lehet, hogy nem szép tőlem, amit csináltam, de a szomszédom, amit csinálna, hát az aztán mégiscsak több a soknál. Hát hogy meri egyáltalán keresztények nevezni magát az ilyen? És bizonyára ismerjük ezt az érzést, ezeket a mondatokat, talán éppen a saját szavainkból és életünkből is. Jól kilettünk már képezve arra, hogy hogyan is kell hatástalanítani Isten igéjét, kiválóan belénk ivódott ez az ellenszérum. A mai világ által hirdetett, felszabadult életfelfogás következménye az is, hogy hát rengetegen unják, hogy mindig csak Isten igéje, mindig csak Isten igéje hangzik. Gyomorrontásuk van már tőle, ne talántán egyenesen spirituális cukorbetegségben szenvednek, és minden falatnyi kis ige felviszi bennük a szintet, vagy allergiás reakciókat kelt bennük. És bizony vannak, akik unják, hogy mindig csak az evangélium szól, most már valami érdekesebbet is szeretnénk hallani, és azt gondolják, hogy ettől meg lehet csömörleni. Olyan, mintha valakit tényleg mindig édességgel tömnének, és aztán gyomorrontása lesz belőle. Úgy gondolják, hogy hát kellene már végre más táplálék is. És közben nem veszik észre, hogy valójában éppen fordítva van, és a testünkben, lelkünkben folyamatosan jelenlevő halálos méregszintet, mégpedig kárhozatot okozó dózist, azt kellene végre leszorítani az evangéliumot az örömhír révén, és hatástalanítani. Hidd hát el, hogy Isten igényétől nem kapunk rosszul létet, vagy cukorbetegséget, vagy allergiát, nem kell figyelni a kalóriára, bár valóban sok energia van Isten igéjében, nem kell figyelni a szénhidrátra is, bár sok értelemben mondhatjuk, hogy édes a szó Isten ajkán, nem kell figyelni a koleszterinre se, és ki tudja milyen nyomelemekre és egyéb kiegészítőkre, mert ezek ugyan ott lehetnek benne, de mind-mind a lényege az, hogy éltessenek minket. Az is igaz, hogy Isten igéje azoknak lesz ilyenfajta táplálék, akik hittel hallgatják azt. Tény viszont, hogy semmi hasznod, sőt károd lesz egyenesen belőle, hogyha hit nélkül hallgatod. Aki követi az útmutató folyamatos igéjét, akkor emlékezhet talán a pusztai vándorlás intő példájára is, amikor azt olvassuk, hogy mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, mármint a pusztában vándorló népnek, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatják. Hát valóban Isten igéje számunkra akkor lesz ellenszérum a halál ellen, hogyha azt hittel hallgatjuk. Ünnepek során előfordul persze, hogy valaki gyomorrontást kap az ízletesebbnél ízletesebb ételekből, ha túl sokat fogyaszt. Hát nyugodt lehetsz, hogy akár egy ünnepi Isten tisztelt dömpingben is, még ha naponta tucatnyi ige hirdetést hallgatsz is meg, vagy több tucat oldalt olvasol a Bibliából, akkor sem kapsz ettől betegséget, nem csömör lesz meg, ha hittel olvasod azt, hanem kapsz helyette Isten igéjéből erőt, kapsz benne bűnbocsánatot, kapsz benne üdvösséget. Csak ez az üdvösség, ez nem valami szirup. Ez nem gyerekorvosság, mondhatnám így, ahol ki kell cselezni a gyereket ahhoz, hogy egyáltalán bevegye, hajlandó legyen lenyelni azt az orvosságot, hát valami jó kis édes sziruppal fogjuk feloltani azt, és úgy eszi, de nem. A felnőtteknek való orvosság, az valljuk meg, hogy nagyon sokszor elég keserű pirula. De másképpen nem érhető el a gyógyulás. A Siralom ház című filmben van egy elgondolkodtató részlet. Ebben egy Ku Klux Klan tag pere zajlik, halálra ítélik őt, és közben kérik a pszichológus szakvéleményt, mert próbálják megmenteni. Hát egy ügyvéd, aki ráadásul kiderül, hogy az unokája, próbálja őt megmenteni, és hát egyik lehetőség az, hogy hát ugye beszámíthatatlanságra manapság is nagy divat. Hivatkozni, hát ő is megpróbálja, hogy valahogy ezt igazolják. És hát így kérdezik a tárgyaláson a pszichológusnőt, hogy hát képes a vádlott megbánást érezni? És azt felelő, hogy egyáltalán nem. Aztán képes felfogni a valóságot? Azt mondja, hogy egyáltalán nem. És persze a film készítőinek nyilván más volt a szándéka, és mást akartak ezzel előttünk demonstrálni, és valóban egy mentő tényezőt próbáltak ebben előhozni, de azt kell mondani, hogy ez teológiai teli találat. Mert valóban, aki nem képes a bűnbánatra, az semmit sem képes felfogni a valóságból. Aki nem vesz tudomást a bűnről, az nem vesz tudomást a valóságról. És ezért kell ennek az ige szakasznak a kapcsán először is, tehát arról beszélnem, Isten igéhez igazodva, hogy az ő istenségéhez hozzá tartozik, hogy nem olyan a szeretete, mint mondjuk egy szenilis öreg úrnak, aki hát már rég elveszítette a tekintélyét, és nem tud parancsolni, és nem tud hát meghódolásra készíteni, úgymond. De nem is valamiféle naív kisgyereknek a szeretete ez, aki pedig nem veszi észre a világban a gonoszt, és a gazemberek könnyen rászedhetik. Jó, ha idejében ráébredünk, hogy bizony komolyan kell vennünk nem csak Isten szeretetét, hanem Isten haragját is. A felindulásának pusztító tüzét is, amit itt említ ebben a szakaszban. És jó, ha ráébredünk, hogy Jézus nem csak pártfogóként jön hozzánk, hogy védőügyvédünk legyen, hanem ez egy olyan fura per, ezt már máshol is említett, hogy egyben ő a vádló is, az ügyész is, sőt ő a bíró is, aki az ítéletet kiszabja. Vagy ha úgy tetszik, és ő még ráadásul a hóhér is, aki végrehajtja azt az ítéletet. Mert mind ott állunk valójában Isten előtt menthetetlenül, halálra ítéltként, lehet, hogy fizikai értelemben nem, de lelki értelemben mi is ilyen klukluxklános gyilkosok vagyunk. És ezért kezdődik így a profécia, azért várjatok rám, szúr az Úr. Az elsőre, ha a fejezet előbbi verseit is elolvassuk, akkor kiderül, hogy fura megszólítására elsőre ez egy biztató alaphangnak hallatszik, hogy Júda hűséges maradékát megszólítja Isten, hogy várjanak ő rá, várjanak, mert mindjárt jön és ítéletet tart a népek fölött, és a féltékenységének a tüzével emészti majd meg őket, azaz a népének ez szabadulás jelent. De aztán valahogy ez a mondat mégis ironikussá válik az előző versek fényében, mert ott az is kiderül, hogy tehát várjatok rám, mint vádló, és ti se vagytok mentesek ettől. Kiderül, hogy Isten népe is részesül ebben az egyetemes pusztításban, az ítéletben. Hiszen Júda a történelem eseményeinek beszédéből sem értette meg az Úr hívását, és a tetteik csak egyre és egyre rosszabbak lettek. És jól tudjuk, be is következett aztán a fogság. Hát ezért van az, hogy most az Úr, mint bíró, mint tanú, mint vádló lép fel. És aztán mégiscsak újra fordulat áll be a fellépés irányában, mert az is kiderül, hogy hát nem egyszerűen Jeruzsálem ellen, ahogy következne az első versekből, fog Isten föllépni, hanem a népek királyságai ellen. A környező pogány népek is ott vannak ebben az ítéletben, de éppen ezért hiába való Izrael népének is a reménykedés az, abban, hogy elmarad az ítélet. Persze be lehet dugni a fülünket, csak aki így tesz, amikor mondjuk egy fenyegető igét hall, mint ebben a proféciában is, akkor nagyon sokat veszít. Mert azt is figyeljük meg, hogy miképpen is lép tovább a pusztító ítélet képén Isten szava. Azt mondja, hogy amikor megtörténik ennek az izzó haragnak a kiáradása, akkor majd tisztává teszem a népek ajkát. Mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. Hát egyrészt eszünkbe juthat Ézsaiás prófétai elhívatása, hiszen ő ott áll az Úr előtt, és fölkiált, hogy hát tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép, aki között élek. De Péter elhívása sem másképp történik, emlékezzünk, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mindegyikben benne, hogy jaj, nekem végem van, reménytelen a helyzetem. De aztán Ézsaiásnál is, és Péternél is megszólal a biztatás, és történik is erre Isten közbelépése is, hogy a szeráf a oltáról vett szénnel, izzó parázssal tisztítja meg a próféta ajkát. Nem szó szerint persze, nem a látomás lelki értelmében, de a lényeg az, hogy rajta keresztül maga Isten az, aki közbelép, és az ő szentsége tisztítja meg az embert. Mert bizony csak az ő szentsége képes arra, hogy minket a mocskunkból tisztára mosson, vagy inkább akkor, ha így vesszük, tisztára égessen, ahogyan az aranyat is tűzben tisztítják. Azt tárja tehát elénk Isten most, hogy azon túl, hogy várjunk rá, mint vádlóra, most várjunk rá, mint tisztítóra is, aki megtisztítja ajkunkat. És hát így hallunk tehát a népek ajkának, az egész emberiség ajkának megtisztításáról. De ez csak úgy válik lehetővé, hogyha megismerik az Urat, és az imádatuk nem pusztán szavakban nyilvánul persze, meg nem csak az ajka kell, hogy tiszta legyen az embernek, hanem őt szolgálják. És ilyen módon jelenik meg, hogy őt hívják az ő nevét segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. És ezen a ponton már muszáj egy kicsit tovább is lépni, hiszen nem rekedhetünk bele csak Zofóniás könyvébe. Hát ott van, Lukács gyönyörűen leírja az apostolok cselekedeteiben, hogy gyülekezet volt ilyen. Egy akarattal voltak napról napra együtt. Egység volt. Vagy az oltár előtti igében, az Efezusi levélben is azt hangsúlyozza Pál, hogy egység van a kereszténységben, mert egy Úr van, egy keresztség van, és ugye így sorolja, hogy egy, és ebből következik a keresztények egysége is, tehát már erre is előre mutat mindez, és valóban itt már minden nép szerepet kap. Persze többféleképpen értik az ajkak megtisztítását, hogy ilyen módon beszélnek majd, hát többféle gondolat is van. Eredetileg ugye az emberek egy nyelvet beszéltek, aztán haladta, mondhatni így a tudomány, és egyre tökéletesedtek a lehetőségeink. Hát elkezdtünk tornyokat építeni Bábelben is, vagy felhőkarcolók formájában is, vagy éppen a kommunikációs tornyainkat építjük, és átjátszó adókat telepítünk mindenfelé. De hát azt is tudjuk, hogy amikor az Úr megtekintette Bábelt, az építést, akkor mi lett a következmény? Szétszórta az embereket a nyelvük összezavarásával, és ha belegondolunk, hiába modern telefon, az emberek ugyanúgy nem értenek szót egymással ma sem. Hát így akadályozta meg Isten, hogy valami más módon használják fel a tudásukat az emberek, mint ahogy ő elrendelte nekik. Ugyanakkor most vannak, akik erre is értik, hogy hát majd eljön az a nap, amikor Isten ezt visszaváltoztatja, és újra egy nyelvet beszélnek az emberek. Talán még nyelv értelmében is, de az egymást megértés értelmében mindenképpen így van, hogy Isten országában már nem lesz ilyen széttöredezettség a beszédünkben. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy a népek ajkának a megtisztítása nem erre utal elsősorban, hogy milyen nyelven beszélnek az emberek, bár majd ennek egy érdekes oldalára még hamarosan rátérek, de elsősorban itt a tisztítás a lényeg, hogy tiszta beszéd lesz az emberek ajkán, és azt mondja, hogy az Úr nevét hívják segítségül, egy akarattal. És ez egy vallásos kifejezés, ez nem csak egyszerűen annyit jelent, hogy hívok segítséget a bajban, mint mondjuk pénteken, amikor lerobbant az autó, akkor segítségre volt szükség, hogy beindíthassuk, és hát sok más helyzetet nyilván el tudunk képzelni. Bár való igaz, sokan az imádságot kizárólag ilyen segélyhívó telefonként értik, de itt nem erről van szó. Itt Isten imádatának a szakkifejezése ez az Ószövetségben, és azt jelenti tehát, hogy valóban egy akarattal Istent szolgálják, és az ő nevét hívják segítségül. És azt is kiérezzük újra, hogy nem állhatunk meg a prófétánál. Ez a profécia csak részben mondhatni, hogy bekövetkezett a fogság után azzal, hogy a zsidók visszatérhettek. De valódi, igazi értelmében azt is látjuk, hogy ez majd Krisztus népével történik meg. És milyen a megtisztult beszéd? Egy igen magyarázó izraeli tapasztalatai figyelemre méltóak és érdekes. Azt mondja is, hogy hát nagyon érdekesnek találta, hogy hát egyszer egyik zsidó idegen vezetőjük mondta el nekik, hogy hát a modern héberben nincsenek szitokszavak. Ezért folytatta egy zsidó ember káromkodni akar, akkor muszáj nyelvet váltania. És le is ír egy esetet, amikor egy kórházban volt, és két orvos beszélgetése közben, egyszer csak az egyik elkezdett angolul beszélni, meg is érzi, hogy hú, hát tényleg úgy látszik, a zsidók saját nyelvükön nem tudnak káromkodni, kénytelenek angolul. Erre az orvos is elszégyelte magát, de minden esetre valóban egy érdekes ötlet ez a gondolat. Nem tudom, hogy 100%-ig igaz-e ilyen formában, de ha a szokásos nyelvekhez képest már jobb az arány, már akkor is figyelemre méltó, hogy hát létezik olyan nyelv, ahol nincsenek szitok szavak. Ilyen értelemben talán mondhatjuk, hogy akkor ez egy tiszta vagy tisztább nyelv, és esetleg ezért vannak, akik tehát a nyelvre is értik azt, hogy majd tisztává teszem a népek ajkát. De ezt Isten végzi, ugye, amikor az ember próbálkozik ezzel, és igyekszik a bábeli zűrzavart enyhíteni, akkor az nem nagyon megy. Emlékezhetünk az eszperantó nyelvre ennek. Kimondott szándéka pontosan ez volt. Ne legyenek nyelvek. Értsék meg az emberek egymást, és beszéljen mindenki egy nyelvet. Hát jól tudjuk, hogy ez mennyire nem valósult meg. Vannak ugyan, akik tanulnak eszperantót, lehet még nyelvvizsgát is tenni belőle, de messze nem mondhatjuk, hogy ezek olyan elterjedt használatúak lennének, hogy akkor elmegyek külföldre, akkor majd eszperantóul beszélek, akkor ugye inkább az angolra lehet hajazni, de még az sem mindenhol segít rajtunk. A terjedelmét tekintve a leghosszabb darab valóban a 8. versben az ítéletről szól, de ennek nincsen azért vége, és folytatódik a népek ajkának megtisztítása a 9. versben, ami már jóval rövidebb. De érzéseim szerint még mindig tovább kell menni, és a 10. versről is kell pár szót mondanom, mert hát itt jobban kijön az, hogy hát miről is szól ez a tisztítás, és mi lesz ennek a gyümölcse. Várjatok rám, mondja az Úr. Először vádlóként, aztán tisztítóként, és most hozzátehetjük 3. pontként, hogy várjatok rám az imádandóra. Fura, ezen a helyen az etiópok említése, máskor beszéltem már a fiatalon elhunyt énekesről, Bob Merlinről, és az általa alapított Rasta vallásról, amelynek egy kiemelt területe éppen Etiópia. Most nem kívánok ebben részletesen belemenni, ők nem ezt az igelyet, hanem a 68. Zsoltárt emelik ki, ahol azt olvassuk, hogy az etiópok Istenhez emelik kezüket. Hát ez már majdnem az, hogy Istenhez kiáltanak a tiszta ajkak is. És tudjuk, hogy a Bibliánkban az etióp terület az egy különleges terület, az Ószövetségben is ott van Sába királynő, vagy királynője, és ott van az etióp kincstárnok története. Ezek jelzik, hogy Etiópiában valami van. Valami olyan hagyomány él, és ki is tartott Salamon, és aztán Jézus ideje között is, a nagy 4000 kilométeres távolság ellenére, amely az Isten félelmet, a zsidók istenének tiszteletét jelenti. De nem feltétlen arról van szó, hogy a pogány Etiópia jön el Istenhez, mint a szerecsen komornyi, vagy éppen Sába királynője, hanem sokkal inkább azt olvassuk, hogy ezek a pogány népek hozzák az istenfélő zsidókat, és így jegyzi meg aztán az a szétszóródott népemet. Hát nagy vigasztalás ez a kis odavetett megjegyzés, hogy szétszóródott népem. Hiszen amikor elhurcolták az asszír fogságba az északi országrészt, akkor minden reménytelenné vált számukra, és nem is térhettek többé soha vissza. Vannak ugyan, akik nem azt mondják, hogy teljesen eltűntek, hanem hát ott valahogy azért túléltek, és aztán a későbbi szétszóródott zsidóságban ők is megjelentek. Most ez nem is annyira fontos nekünk, hanem csak az az érzés, hogy elvisznek fogságba, és vége mindennek, és nincs remény. Ugyanilyen reménytelen volt a helyzet a déli országrész számára, amikor meg Babilonba vitték el őket. Hát innen nincs többé visszatérés. Valahogy úgy jártak, mint a Voyager 1 űrszonda, ami 77-ben indult el, hogy a naprendszer bolygóit megvizsgálja, arról sokféle adatot küldjön nekünk, és csoda, hogy egyáltalán még mindig működik ez a szerkezet, és mostanában hagyta el a naprendszert, így 36 év után. Hát persze nincsen falutábla, hogy hol van a naprendszer vége, ezért ez nyilván nem ilyen egyszerű, hogy elhagyta vagy nem, de minden esetre olyan határ közelébe van, ahol már a nap hatása nem gravitációban, mert az tovább tart, de a napfolt tevékenység és egyéb hatások, ameddig eltartanak, és hát jól tudjuk, ez a szonda, ez többé vissza nem fog jönni. Ez elhagyja a naprendszert, olyan sebességgel lőtték ki, illetve hát utána még a Jupiter mellett az úgynevezett paritja effektusa még rántottak egyet rajta, hogy egyszerűen a nap nem tudja visszahúzni már. Hát ilyen érzése lehetett a népnek is joggal, amikor elvitték őket fogságba, hogy hát innen nem képesek többé már visszatérni az Úr templomának közelébe. Ja, az is nagy kérdésük volt. Hát most olyan messzire kerültünk, hogy a napfoltok hatása ide már nem ér el, azaz Isten hatása ilyen távolságra, babiloni. De aztán persze jól tudjuk, hogy Istennek ennél sokkal nagyobb a hatalma és a hatóköre, mindenre kiterjed. Hát ezért is mondhatja joggal erről a szétszóródott népről, hogy Etiópia folyamain túlról, talán hozzá is tehetjük, hogy túlról is nekem hoznak áldozatot imádóim. Mindegy hány ezer kilométerre szóródtak szét. És mindez részben bekövetkezett Círus rendeletével, aki visszaengedte a zsidókat hazájukba, hát akik visszatértek, mert tudjuk, hogy nem mindenki. De azt is kiérezzük Zofóniás proféciájából, hogy azért ez még nem teljes megvalósulása a proféciának, mert az Úr azt ígéri jövőjének, hogy azok, akik őt imádják, egészen távoli vidékekről is összegyűlnek, hogy áldozatot hozzanak neki. Mindez leginkább Jézussal, az ő népével valósul meg, és itt már valóban világra kiterjedő az, amit hirdet a próféta. Itt állunk hát az Úrra várva. Várjuk őt, várjunk rá, mint vádlóra, bíróra. Várjunk rá, mint ajkunk megtisztítójára. Várjunk rá, mint imádandó Úrunkra. Amen. Imádkozzunk. Jöjj, Urunk Jézus, állj elénk, mint vádlónk, aki szembesítesz minket bűneink meglátására. Jöjj, Urunk Jézus, tisztítsd meg ajkunkat, taníts szent nyelven beszélni, hogy még csak kifejezéseink se legyenek káromkodásra, képtelenek legyünk szitokszavakat kimondani. Jöjj, Urunk Jézus, gyűjtsd össze szétszóródott népedet távoli vidékről is, mi pedig leborulunk eléd imádattal. Amen.